helyünkről felállva fohászkodjunk. A mi együttlétünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amely most itt az elején már megszólít bennünket a János írása szerinti evangéliumon keresztül. Ezt a szakaszt már helyet foglalva hallgassuk végig, de nyitott szívvel és engedni kész lélekkel tegyük, hogy elvégezhesse bennünk Isten mindazt, amiért most számunkra kirendeli, megszólaltatja. A János evangéliuma 14. részének első 6 verséből így szól hozzánk Isten beszéde. Jézus Krisztus mondja: ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Ahova pedig én megyek, oda tudjátok az utat. Tamás erre így szólt hozzá: Uram, nem tudjuk, hova mégy, honnan tudnánk akkor az utat? Jézus így válaszolt: én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak én általam. Isten áldja meg az ő igéjét a mi szívünkben. Csendesedjünk el és imádkozzunk.
Uram, hálát adunk néked azért a kegyelemért, hogy te nem hagytál bennünket bizonytalanságban, de ismered a mi szívünket, a mi szívünk nyugtalanságát. Látod, Uram, hogy milyen sokszor nyugtalanok vagyunk, békétlenek vagyunk, kilátástalannak tartjuk a jövőt, és reménytelenek vagyunk. De te fel tudod emelni a mi porba hulló gondolatainkat, fel tudod emelni, és egészen világossá tudod tenni számunkra, hogy te magad vagy az út, hogy rajtad keresztül mehetünk az atyához, rajtad keresztül és általad van örök életünk. Uram, nagyon kérünk, hogy erősítsd meg a mi hitünket, mert ez a legnagyobb betegségünk, nyavajánk, hogy nem tudunk igazán hinni az örök életben. Bizonytalanok vagyunk, kételkedünk. Emelj fel bennünket, látod, első tanítványaid is így voltak, mint ahogy mi vagyunk, és te hitre juttattad őket bizonyosságig, elvitted őket egészen a bizonyosságig. Kérünk, hogy így erősíts meg minket és a te igéd által. Amen. Szeretett testvéreim, olvasom Isten igéjét Lukács evangéliumának 16. fejezetéből, a 19. verstől. Tehát Lukács evangéliuma 16. fejezet, 19. verstől. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű koldus is, aki ott feküdt a gazdag előtt fekélyekkel tele, és azt kívánta, hogy bárcsak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal, de csak a kutyák jöttek hozzá és nyaldosták a sebeit. Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Amint ez a poklok van kínok között gyötrődve felemelte a tekintetét, látta távolról Ábrahámot és kebelén Lázárt. Ekkor felkiáltott: Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és küld el Lázárt, hogy újja hegyét mártsa vízbe, és hűsítse meg a nyelvemet, mert igen gyötrődöm el ángba. De Ábrahám így válaszolt: fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. Ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is tátunk, hogy akik innen el akarnak menni hozzátok, ne mehessenek. Se onnan ide át ne jöhessen senki. Ő pedig így szólt, akkor arra kérlek, atyám, hogy küld el őt apám házához, mert van 5 testvérem. Beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek a gyötrelem helyére. Ábrahám így válaszolt, van Mózesük és vannak prófétáik, hallgassanak azokra. De az ezt felelte, nem úgy, atyám Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. Ábrahám ezt felelte, ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Uram, a te igéd lélek és élet, eleveníts minket általa. Amen. Hallottuk az előbb János evangéliumából azt a csodálatos Jézusi beszédet, ahogy vigasztalja a tanítványait, hiszen ez Jézus búcsú beszédeiből való volt, és azt mondja, hogy ne nyugtalankodjon a szívük, mert ő elmegy és helyet készít számukra. Tehát az Úr kijelentette egész világosan, hogy ő fog helyet készíteni, és tudjuk, hogy hova megyünk, mert ő életet, örök életet szán az övéinek. Nagyon érdekes a Bibliában, az Új Szövetségben, hogy soha sehol egy helyen sem olvassuk azt, hogy az Úr azt mondta volna, hogy akarom. Egyetlen egy hely van a Bibliában, amikor rólunk van szó. Azt mondja az Úr Jézus az atyának, atyám, akarom, hogy akiket nékem adtál, azok ott legyenek, ahol én vagyok. Egyébként mindig azt mondta, az az én eledelem, hogy annak akaratát cselekedjem, aki elküldött engem, de amikor rólunk van szó, amikor a te üdvösségedről van szó, akkor Jézus azt mondja, hogy akarom. És ez az ő drága üdvözítő akarata az, amelyik megvigasztalhat bennünket. Higgyétek el, hogy az embernek a legnagyobb nyomorúsága a halál. Nincs sötétebb gond. A Biblia is azt mondja erről a világról, hogy a halál árnyékának völgye. De aztán tudjuk, Ézsaiás proféta könyvének 9. fejezetében azt mondja az Úr, azt ígéri, hogy ahol sötétség volt, ott nem marad sötétség, hanem eljön a világosság. És azt mondja, olyan világosság jön, hogy minden földi nyomorúságot meg fog szüntetni Isten, így mondja, minden dübörögve menetelő csizma és véráztatta köpeny megég. Mert egy gyermek születik nékünk, egy fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen. És hívják nevét csodálatos, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévaló atyának, békesség fejedelmének. És az ő uralmának nem lesz vége a Dávid trónján, mondja az ige. Erről a hatalmas úrról, akit Isten azért küldött, hogy üdvözítőnk legyen. Az angyal ezt mondja a betlehemi éjszakába, üdvözítő született ma néktek, aki Úr Krisztus a Dávid városába. Azért jött, hogy kiengesztelje az atyát, hogy bemutassa az engesztelő áldozatot, hogy nekünk életünk legyen. És most elmond Jézus egy történetet, amelyet ugyan sokan úgy értelmeznek, hogy nem kell ezt komolyan venni, ez csak egy példabeszéd. De testvérek, a mi Urunk soha életében nem hazudott. Ha ő példabeszédbe akarja nekünk elmondani a mi jövőnket, akkor azt is komolyan kell venni, mert ő mindig komolyan vette a mi üdvösségünket. Tessék megfigyelni, Jézus soha nem beszélt másról, mint a mi üdvösségünkről. Mert ő ezért jött, ő az üdvözítő, és ezért teljes bizalmunk lehet. Nem rajtad múlik, vagy rajtam múlik az üdvösség, hanem egyedül Jézus Krisztus engesztelő áldozatán. Ilyen szikla-szilárd alapja van a mi üdvösségünknek, és ezért lehet hinni bennem. Mert nem emberi képesség, nem az én képességeimen múlik. Ugye az üdvösség kérdését sokan nem is hiszik. Érdekes, hogy a pogány, hogy tegnap beszéltem a pogány dolgokat, sokkal inkább elhiszi az ember. Tessék hinni, tessék megérteni, ez azért van, mert mi romlott természetű emberek vagyunk. A természetünk szerint sokkal inkább elhisszük azokat a dolgokat, ami a sötét oldalról jön, és nem tudjuk saját magunk elhinni azt, ami Isten felől jön. Képtelenek vagyunk. Én is. Tessék elhinni, ez nem úgy van, hogy megtanulom, aztán hiszem. Ez nem így van. Az ismeret az még csak az értelemig jutott, de a szívig kell jutni az Isten igének, hogy eleven élő bizonyossággá legyen a hitünk. Mert képzeljétek el, hogy mennyire más lenne ez a világ, ha mindenki biztos lenne benne, hogy van örök élet. Egészen átrendeződnének a dolgaink. Minden más kevésbé volna fontos. Ez volna a legfontosabb. Ez volna a legfontosabb. És Jézus arról beszél, hogy igenis van örök élet, sőt, ahogy tegnap szó volt arról, hogy a láthatatlan világnak két része van, Jézus ebben a történetben is azt mondja, hogy bizony, utálágazás van. Lehet menni jobbra és balra. Tehát abban a láthatatlan világban el lehet kárhozni, vagy üdvözülni lehet. Hittanórán szoktam a gyerekeket egy kicsit provokálni, és megszokt kicsiket, harmadikosokat, negyedikeseket, megkérdeztem tőlük, hogy hogy lehet üdvözülni, hogy lehet a mennybe jutni. És mondták, hogy a jók a mennybe jutnak, a rosszak a pokolba. Erre mondtam nekik, akkor nyújtsa fel a kezét közületek az, aki jó. De ők aranyosak, még őszinték, és egyik sem nyújtotta fel a kezét. És olyan furcsán néztek rám, hogy akkor most mi lesz. És mondtam nekik, látjátok, igazatok van, nincsen jó ember. Nincsen, aki jót tegyen. Nincsen igaz ember, egy se, olvasuk a Róma 3-ban, nincsen, aki értse, aki keresse az Isten, mindannyian elhajlottak, és így tovább. Tehát azt mondja az ige, hogy bizony bűnösök vagyunk, és ezért van szükségünk megváltásra. Ezért van szükségünk üdvözítőre, mert magunk erre képtelenek vagyunk. És ennek a ténye örömöt kellene, hogy okozzon a számunkra, hogy nem rajta múlik, valaki már ezt elrendezte. Nekem ezt csak el kell fogadni. És ezt majd látjuk, hogy nem mindegy, hogy gazdag életet élek ezen a világon, vagy koldus életet élek. Hogy kinyújtom az Isten felé a kezemet, és elveszem tőle a legnagyobb ajándékot, az élet ajándékát. Mert ezzel akar megajándékozni. Sokan tehát felnőttek is így gondolkoznak, mint a gyerekek. Azt gondolják, hogy hát a jó emberek. És ezt ki is mondják. Sokszor idős emberek azt mondják, hogy egy jó ember vagyok. Hát nagy baj ez. Nagy baj ez, ha Isten előtt így látom magam. Mert ez nem, tessék, jó volna egyszer megérteni, hogy az, hogy jó ember meg rossz ember, ez egy társadalmi kategória. Ez társadalmi kategória, ez vertikális, ember-ember között ez igaz is. Mert nem lehet összehasonlítani egy tömeggyilkost egy jóságos édesanyával. Az egy két külön kategória erkölcsileg. Az egyik rettenetes, gonosz, de a másik is bűnös az Isten szerint. És ezt olyan nehezen értjük meg, hogy nem emberi kategóriák alapján ítél meg bennünket az Isten, hanem az ő szeme előtt mindannyian megromlottunk, mindannyian elveszettek vagyunk. Tessék elhinni, én így fogalmaztam meg magamnak, én nem azért teszem a rosszat, illetve pontosabban így fogalmazok, nem azért kárhozok el, mert rosszakat, bűnöket követek el. Nem ezért kárhozok el, hanem mert elkárhoztam, ezért követem el a bűnöket. Nem tudom, hogy miért nem fogjuk föl, hogy vele születetten elkárhozott emberek vagyunk. A kárhozatért senkinek nem kell csinálni semmit. Mindenki kárhozatra születik. Krisztus nélkül nincs üdvösség. Ezért mondja az Úr Jézus olyan világosan, senki nem mehet az Atyához. Senki. Nálam nélkül senki. Tudnélik, ő az engesztelő áldozat a mi bűneinkért. Tehát így kell megértenünk, hogy én nem azért követem el a rossz, illetve nem azért fogok elkárhozni, mert elkövetem a rosszakat, hanem mert kárhozott ember vagyok, bűnös ember vagyok. Ezért vétkezek. De és ebből van kiút. Ebből van kiút. Ez a megváltás. Itt van ez a két ember, akiről ilyen szélsőséges példában beszél az Úr Jézus. Egy gazdag ember, aki naponként bíborba és patyolatba öltözve vigadozik. Ma így mondanák, minden nap bulizik. Ma így mondanák a fiatalok. Tehát éli a maga életét senkivel, semmivel, nem törődik, mert ő neki ez az élet értelme. Nagyon érdekes, amikor azt mondja neki Ábrahám, ugye a példabeszédben persze ezt Jézus mondja el, azt mondja neki, hogy te elvetted a javaidat. Lehet, hogy a testvérek nem akarják ezt elhinni, amit mondok. A legtöbb ember nem is akar a mennybe jutni. Nekem sokszor mondták az erőműves kollégáim, mikor én beszéltem nekik az örök életről vagy üdvösségről, azt mondták nekem, nagy nevetgélve, hogy hagyjál minket ezzel békébe, mi nem akarunk a mennyben lenni, mert ott nincs pálinka, nincs cigaretta és nincsenek nők. Mondtam nekik, ne aggódjatok, a pokolba se lesz. Tehát tulajdonképpen ilyen ostobán hozzáállni a dolgokhoz, ez azt jelenti, ami a gazdag szívébe volt, hogy őt semmi nem érdekelte, csak az evilági javak, az evilági élvezetek. Őnek nem kellett. Tegnap is idéztem Heinét, és Heine a téli mesékbe azt írja, hogy Isten országát meghagyjuk az angyaloknak, meg a verebeknek. És akkor így mondja, mert van itt cukorborsó elég. Itt akarunk mi boldogok lenni, fogalmazza a Heine. Aztán persze, amikor 52 éves korában Párizsba, gerinctuberkulózisba szenved, akkor megfordul a gondolkodása. És érdekes módon ez az ateista, sőt, szinte ördögimádó ember egyszerűen meghódol Krisztus előtt. A nyomorúság oda viszi. És az embernek meg kell gondolnia, mi az életem értelme. Mert Jézus ezt adja elénk. Mi is az életed értelme? A gazdag embernek megvolt a maga örömszerző, hedonista életszemlélete, megvolt hozzá pénze, miért ne tehette volna? Egyébként nem volt ő rossz ember, nem kergette el ezt a szerencsétlen embert, aki ott volt az udvarába, de nem is törődött vele. És az ember úgy van vele, hogy hát tényleg most nekem foglalkozni kell mindenféle emberekkel, akik nem is tartoznak hozzám. Kaint kérdezi az Úr, miután agyonütötte a testvéd, hol a te testvéred? Azt mondja, talán őrizője vagyok az én testvéremnek? Hát igen, azok vagyunk. Isten egymásra bízott bennünket. A régi fordítás szerint úgy van, hogy az ő kapujába volt vetve ez a koldus, ami azt jelenti, hogy az ő hatalmi területére volt vetve. Tehát ez a koldus egy olyan ember volt, akiért felelősséget kellett volna vállalnia ennek a gazdag embernek, de nem tette. Vajon a te kapudba ki az, aki ott éhezik, lehet, hogy szeretet éhségben szenved, a kapudba valaki. A te hatalmi területedbe, a férjed, a feleséged, a gyermekeid, az idős szüleid. Ki az, aki ott koldul tőled szeretetet? És nem kapja meg. Aztán csak a kutyák jönnek. Az az életkép, amit Jézus bemutat, az valami rettenetes. Ennek a koldusnak nem hiszem, hogy valaki is kívánna az életét, de ezzel az Úr Jézus azt akarja mondani, hogy ne a külső körülmények határoznák meg aztán, hogy odaát mi lesz velünk, hanem a szívbeli dolgaink határoznak meg bennünket. A gazdag ember tehát nem törődött ezzel. Érdekes, aztán látjuk, amikor a pokolba van, akkor egyszerre eszébe jut Lázár. Akkor még fel is akarja használni Lázárt. Akkor már észreveszi, hogy volt öt testvére. Akkor egyszerűen észreveszi, hogy bűnt követett el. Meglátja, hogy meg kellett volna térnie. És erre egyet lehet mondani, egyetlen szó, késő. Mert testvérek, ez nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy a mennyország kapuja itt van a földön. Itt lehet bemenni. A mennyország kapujának a kulcsát Jézus a tanítványaira bízta. Ez egy nagyon furcsa dolog, hát éppen azért, mert itt lehet bemenni. És ennek a kapunak a kulcsa kereszt alakú kulcs. Csak a kereszt nyitja, semmi más nem nyitja a mennyek országának kapuját. És csak a bűnbocsánat. Mert amikor Jézus rábízza a tanítványaira, akkor az oldás és a kötés hatalmát, a kulcsok hatalmát adja a tanítványoknak, hogy akiknek bűneit megbocsátjátok, azoknak megbocsátatik, akiknek megtagadjátok, azoknak megtartatik. Tehát tulajdonképpen a bűnbocsánat útján, a Krisztusba kapott bűnbocsánat útján, tehát éppen ezért mondom, hogy a mennyország kapuja a kereszt, és ez a kereszt itt állítatott fel. Isten itt mutatta be, értünk az engesztelő áldozatot. Itt dől el, hogy merre visz halálod után az út. És ezt nagyon komolyan kell venni, és én szeretném a testvéreknek most nagyon komolyan tanúságtételként elmondani, hogy én eljutottam arra a bizonyosságra, hogy van örök élet. Van örök élet. Hát persze ez a világ legnagyobb evangéliuma. Ez a világ legnagyobb evangéliuma. És olyan nagy, hogy az emberek nem akarják elhinni. Azt mondják, túl szép, hogy igaz legyen. Na de, testvérek, Isten... Mindig az a kis történet jut eszembe, mikor beszélgetek egy idős asszonnyal egy öreg otthonban. Azt mondja nekem, ó, tiszteletes úr, hát ha jó Istenke adna nekem még egy-két évet, meg egy kis egészséget. Hát mondtam neki, a maga jó Istenkéje többet nem is tud adni. De az örökké való hatalmas Isten örök életet akar adni. Nem egy-két évet, nem egy kis egészséget, nem még egy-két mulatozást, meg egy-két szórakozást, hanem örök életet. Aztán látjuk, hogy ez a gazdag ember elkárhozik. De miért kárhozik el? Hát mondhatnánk, hogy nem volt az olyan rossz ember, csak neki nem kellett. Nem kellett. Neki nem volt fontos. Ő nem törődött vele. Ő nem kereste. Az Úr panaszolja az ő népének, Izraelnek, hogy kérdezhettek volna, de nem kerestek. Tehát egyszerűen nem érdekelte őket. Mert általában a vallásos embereket is az evilági jóért érdekli, az egészség, egy kis jobblét, örömök, de valójában a többi nem számít. És aztán... Ha megnézzük, itt két nagyon határozott kijelentése van az Úrnak, mind a gazdag, mind a Lázárral kapcsolatban. Azt mondja, meghalt a gazdag, és eltemették. A gazdagnak volt temetése, valószínűleg több rabbi is megjelenhetett a koporsója mellett, és sok szépet elmondtak róla, és valószínű, ha hallotta volna, de nem hallhatja a halott, de ha hallhatta volna, akkor belekiabált volna, hogy ne mondjátok ezt, mert itt vagyok a gyötrelem helyén. Ne dicsérgessetek, mert a gyötrelem helyére jutottam. És mind a két esetben Jézus oda teszi, és. Tehát nem arról van szó, hogy meghalt, pont, vége. Ha temetéseken tetszenek lenni, és ha hitetlen embereket temetünk, és a család is hitetlen, akkor nagyon furcsa a lelkész szemével nézni a jelenlévő gyülekezetet. Úgy néznek az emberre, mintha én öltem volna meg azt, aki a koporsóban van. Komolyan, olyan csúnyán néznek az emberre, különösen akkor, amikor elkezdem mondani az Isten igéjét, pedig evangéliumot mondok, de nem fogják. Egyszerűen nem értik, és nem egyszer azzal szoktam megrázni a hallgatókat, hogy elmondom nekik, hogy halálhívők tetszenek lenni. Erre mindenki felkapja a fejét, mi az, hogy halálhívő. Hát testvérek, aki azt hiszi, hogy a halálé az utolsó szó, az halálhívő. Aki azt hiszi, hogy az Istené az utolsó szó, az Istenhívő. Mert én tudom, hogy nem a halálé az utolsó szó. Jézus így mondta, nálam vannak a pokolnak és halálnak kulcsai, tehát az ő hatalmában van. Nem, nagyon furcsa dolog lenne, hogy a halál, pláne ez a biológiai halál, nagyobb lenne, mint a világteremtő Isten. Tehát akkor most felteszem a kérdést, hogy te, kedves testvérem, halálhívő vagy, vagy Istenhívő vagy? Halálhívő vagy, vagy az életbe hiszel? Mert az Isten az élet ura. Jézus így mondja, majd beszélek erről, hogy a szadduceusok megkérdőjelezték a feltámadást, és akkor Jézus azt mondja, hogy Isten számára mindenki él. Tehát az ő számára mindenki él. Hát ez az ember is él a pokolba, de erről mondja az Úr a tékozló fiú példázatában, az eltávolodott Istentől, elszakadt fiáról, hogy ez az én fiam, meghalt és feltámadt, elveszett és megtaláltatott. Tehát tulajdonképpen az Isten nélküli élet maga a halál, és addig, amíg Isten nélkül élek, a halálba vagyok. És mivel ez a gazdag ember Isten nélkül élt, ezen a világon odaát is Isten nélkül fog élni, mert nem tért meg Istenhez. Mert a megtérés nem csak azt jelenti, hogy leteszem a bűneimet, hanem Istenhez térek meg. Így mondja az ige, Izrael, ha meg akarsz térni, hozzám térj meg. Tehát csak azt jelenti, hogy valóban a bűneimből megtérek az én Uramhoz és megváltomhoz, és elfogadom őt. És akkor, ha befogadtam, az életet fogadtam be. Itt van ez a másik koldus ember, ez a szerencsétlen, akinek valóban senki se kívánná az életét, akihez csak a kutyák jöttek, de aztán eljött az élet a vége, és nagy fordulat állt be, a kutyák helyett jöttek az angyalok. A gazdaghoz nem jöttek az angyalok. Persze, ha rövid zárlatosan értelmezzük ezt a történeteket, akkor úgy tűnik, mintha Jézus azt mondaná, hogy a gazdagok elkárhoznak, a szegények üdvözülnek. Hát szó sem lehet erről. Félre ne értsük. Az Úr Jézus nem kommunista tanokat hirdetett, hanem azt mondja, hogy ez az ember, akinek a neve Lázár, vagy Eleázár, ami azt jelenti, hogy az Isten vigasztal, ennek az embernek földi reménysége nem volt. Semmi földi reménysége nem volt. Ahogy tegnap énekeltük, egyedül reményem, ó Isten, csak te vagy. Ő ilyen ember volt. Vajon ilyen vagy te is? Ilyen vagyok én is? Hogy valóban ő az én egyedüli reménységem. Ha igen, hát ez a koldus élet, amit tőle kérek. És nem azért üdvözül, mert koldus. Én nagyon sok koldust ismertem meg, mert hiszen a parókiákon örökké csöngetnek a hajléktalanok és a koldusok. Hát testvérek, némelyik gőgösebb, mint a herceg. Azért is van ott, ahol van, mert olyan gőgös ember, nem se lehet velük beszélni. Dehogy olyan, mint az a Lázár. Nem olyanok. De ismertem olyan gazdag embert, akinek a lelkülete olyan volt, mint ez a Lázár. Tehát nem a vagyon, nem a pénz határozza meg, hanem az, hogy neked mi a fontos. Mi a fontos? Mi körül forog az életed? Mert ha csak evilági dolgok érdekelnek, akkor nagy bajba vagy. Mert Isten elvárja, hogy mi keressük őt. És aki keresi, az meg is találja őt. És a vele való találkozás maga az élet. Készülni kell erre. Meg kell térnünk, és át kell adni a szívünket, mert különben elveszünk. Sokan persze úgy gondolják, és ezek veszedelmes tanítások, mikor azt mondják egyesek, hogy van egy harmadik hely is. Mert az Úr Jézus sehol nem beszél arról, hogy volna egy harmadik hely. Hát ezt teológusok találták ki. Éppen a Makabeus második könyvből, ebből a nem nem szent iratból vették a tisztító tűz gondolatát, hogy van egy közbenső hely, akik nem annyira gonoszok, azokat majd a szentek fölösleges jó cselekedeteivel kimentjük, mint egy kiimádkozzuk a tisztító tűzből. Testvérek, ez a reménység hazug. Azért hazug, mert az Úr Jézus nem mondta. Ha ez lenne, akkor mondta volna. A másik azért hazug dolog, mert akkor miért is van nekem üdvösségem? Most nem viccelek, a halotti misén az egyház kincséből az Ecclesia Thesaurusból osztanak a kis bűnös embereknek, az egyház kincse pedig a szentek felesleges jó cselekedetei. Hát kérem, aki erre épít, homokra épít. Hol van egy szentnek felesleges cselekedete? A saját cselekedeteért nem fog üdvözülni. Minden szent, aki szent, azért üdvözül, mert meghalt érte az Úr Jézus. Ezt nagyon komolyan kell venni. Semmi más kapu nincs. Semmi más lehetőség nincs. Hát nem elég a Krisztus áldozata? Pál a Galata levélbe, tessék elolvasni a Galata első fejezetét, átkot mond az ilyen evangéliumra. Azt mondja, nincs más evangélium. Egyedül az evangélium az, hogy Krisztus, az én evangéliumom, hogy én helyettem, én éltem, meghalt a kereszten az én Uram, és kifizette a kifizethetetlent. A 49. Zsoltárban azt olvassuk, mit adhat az ember váltságul Istennek az ő lelkéért. És akkor azt mondja, hogy semmit, mert végképp le kell tenni róla. Olyan drága az élet váltsága, hogy végképp le kell tenni róla. Tehát semmivel nem fizetheted ki az adóságodat. Mert Jézus fizette ki. Oda szegezte az adós levelemet a keresztfára. Ez az üdvösség alapja, semmi más. És ez az ember nem bizakodott ebben. Sokan kérdezik, és akkor a zsidók, akik Jézus előtt éltek, hát tessék megfigyelni, mit mond már Jób, aki a patriárchák után második, harmadik nemzedék embere volt, igen régi korban élő ember, azt mondja, tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára megáll a porom felett. Hát ez a messiási hit. Az teljesen mindegy, hogy a kereszt áldozatra úgy tekintett, mint a jövendőben a kegyelem, amelyet Isten megszerez, vagy most mi visszatekintünk 2000 évre a Golgotai keresztre, és azt mondom, Uram, köszönöm, van üdvösségem. És aztán nézzük tovább a történetet, mert aztán a túlvilágon folytatódik. A túlvilágon azt látjuk, hogy gyötrődöm, elángba mondja a gazdag. Hát persze senki ne gondoljon a középkori rajzokra, hogy ott, mit tudom én, kondérba főzik a halottakat, meg nyárson sütögetik. Ezek őrült gondolatok, hát ezek testi képek, ennek semmi értelme. Ott nem fizikai, meg nem kémiai tűz ég a pokolba, hanem úgy van ez, ahogy egy rab mondta egyszer, aki a csillag börtönben megkérdezett valaki, egy lelkész, hogy érzi magát. És akkor azt mondta, itt jó a koszt, a börtönnel nincs itt semmi probléma, itt belül ég a pokol. Igen. Tehát erről a tűzről van szó. Arról a tűzről van szó, ami aztán az önvád, mert ráébredt, mert rádöbbent, hogy elmulasztott valamit, és késő. És örökre elszakadt az élő Istentől, ez maga a halál. Mert gazdag volt. Nagyon sokszor összefacsorodik a szívem, megmondom őszintén, hogy miért. Azért, mert egyre nagyobb divat gyülekezetekbe. Az, hogy elhitetik az embereket. Elhitetik az embereket a sikerevangéliummal. Elhitetik az embereket, hogy tulajdonképpen a keresztény gyülekezet is arra való, hogy együnk, igyunk és szórakoztassuk egymást. Nem, az egyház üdv intézmény, ahol megszerezhetjük az üdvösségünket. Amikor gondoskodunk egymásról, szeretjük egymást a Krisztus lelkével, és betöltjük azt a küldetést, amelyet kaptunk. A gazdag későn döbben rá erre. És ott nem lehet ezen változtatni. És talán a pokolnak ez a legrettenetesebb állapota, hogy örökre abban maradok, amiben itt voltam. Ha itt Krisztus nélkül voltam, ott is Krisztus nélkül élek. És ez a gyötrelem, ez a, ami az ember tönkre teszi, mert ott mindent tud. Tessék figyelni, egyszerre látás lett. Ebben a világban hitben járunk, és nem látásban. Ott egyszerűen lát. Most látja a mennyei világot, ahogy tegnap mondtam, a megszállott emberek is látták, hogy kicsoda Jézus. Mert ők láttak a láthatatlanba. És most egyszerűen lát. Látja, hogy ott van Ábrahám kebele, ezt talán el kell mondanom, a zsidók így fejezték ki a mennyországot. Hogy ott leszek, ahol Ábrahám, az ősatyám van, ott leszek az Isten országában. Tehát Ábrahám kebele azt jelentette, hogy a mennyországban, az üdvösségben vagyok. És látja, hogy Lázár a koldus ott van. És tudjátok, azt mondja, küld el atyám, mondja Ábrahámnak Lázárt, mártsa az ujjahegyét vízbe, és hűsítse meg a nyelvemet, mert igen, gyötöltetem el lángba. Ezzel a képpel azt akarja kifejezni az Úr Jézus, hogy ott nincsenek csillapítók. Ebben a világban vannak csillapítók. Mikor nem bírjuk elviselni az élet terheit, akkor ki kábítószerhez nyúl a fiatalok, ki a pálinkás bugykoshoz, ki a szexbe veti bele magát, ki a szórakozásba, a fesztiválról fesztiválra megy, ebbe is világ elsők vagyunk, annyi fesztivál van, mert azt gondoljuk, az egész élet egy fesztivál. Hát nem kifejezetten az, csak értsük meg, hogy nagyon fontos az üdvösség kérdése. És nagyon fontos az, hogy itt szerezzük meg az üdvösségünket. Tudjátok, miért is kell ezen a világon is az embereknek a csillapító? Mert nem boldogok. Én beszélgettem egyszer egy csoport fiatallal, akik nagyon bulizós gyerekek voltak, és hát aztán nagyon belevetették az élet sűrűjébe magukat, és mindig mondták, így a szerelem, úgy a szex, de akkor megkérdeztem őket, gyerekek, most mondjátok meg őszintén, ehhez miért kell még kábítószer? Miért nem elég a szerelem? Mert nem vagytok boldogok. És akkor mondták, hogy igen, nem boldogok. Hát ez a szabad szerelemben nem lehet az ember boldog. Hát nem lehet. És akkor hogy lehet az ember boldog? Úgy, testvérek, ha a szívedben ott van a mennyország. Az a boldog, akinek a szívében ott van a mennyország. De hát hol van a mennyország? Ahol a mennyország királya van, ahol ott a Krisztus, ott a mennyország. És akkor a körülmények már nem számítanak. Lehet, hogy a kutyák jönnek, és nyaldossák a sebeimet, lehet, hogy semmi nincs, koldus szegény vagyok, de ha az enyém a Krisztus, akkor ott van bennem a mennyország. És akkor boldog ember vagyok, és akkor nem kellenek a csillapítók, akkor nem kell semmi, mert akkor boldog vagyok. És én ezt átélem, és azt hiszem, hogy sokan el tudnak mondani, hogy amikor az Úr Jézussal békességem van, amikor rendben vagyok, boldog ember vagyok. És ez a boldogság odaadt, és folytatódik. De ezt itt kell megszerezni, hogy benned legyen az élet. Aki a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abba. És aztán látjuk, Jézus tovább viszi a dolgot, és azt mondja, hogy ez a szerencsétlen ember most, hogy lát, most már azt is látja, hogy van 5 testvérem. Addig nem törődött a koldussal se, most látja, hogy van 5 testvérem. Azt mondja, küld el atyám Ábrahám Lázárt, hogy menj el az én atyám házához, és figyelmeztesse a testvéreimet. És akkor most itt a halottak napja közeledik megint, és tavaly emlékszem, hogy hallgattam a rádiót, a halottak napjáról beszélgettek. Hát annyi butaságot, annyi sötétséget az ember nem hallhat egyszerre, mint amit ott összehordtak. A halottakkal nem lehet beszélni. Komolyan. Itt mondja az Úr, nincs átjárás. Azt mondja, nagy közbevetés van köztünk és köztetek. Se a pokolból nem lehet a mennybe menni, se a mennyből nem lehet a pokolba menni, se egyik helyről nem lehet ide visszajönni. Ahogy tegnap is szó volt róla, akik halottakat idéznek, akik szellemeket idéznek, azok nem a halottakkal fognak találkozni, hanem démoni lelkekkel. Ha kimész a temetőbe és szólítgatod a kedves rokonodat, akkor nem fog válaszolni, de rettenetes, ha valaki válaszol helyette. Tehát ezekkel tisztában kell lennünk, hogy a szeretteinknek csak a pora, a csontja van ott a temetőbe, az ő személyiségük, az vagy a mennybe van, vagy a pokolba van. Attól függ, hogy elfogadták-e az életet, Isten ajándékát, koldus kézzel elfogadták-e, vagy pedig nem kellett nekik. Ez minden attól függ, hogy hova kerül az ember. És én azt gondolom, hogy ezek nagyon fontos dolgok, hogy tudjuk, mi keresztények helyesen értsük a halál kérdését. A halál kérdés a test halála, a biológiai testünk halála. Nekem nagyon tetszett, Jó Sándor így fogalmazta meg, hogy a halál a mulandóság vége. Tehát azt mondta, a halál a mulandóság vége. És nagyon igaza van. Amikor Bonhoeffert, ezt a mártír teológust vitték a nácik az akasztófára, akkor előtte még vasárnap reggel a börtön cellában megtartotta a társainak az istentiszteletet, aztán szólították. És az ajtóból visszaszólt, és azt mondta, nekem ez a vég az élet kezdete. Nekem ez a vég az élet kezdete. És azt mondta, azt mondták a cellatársaim, meg a akasztófa mellett álló orvos, hogy még embert így nem látott meghalni. Azzal a bizonyossággal lépett át ebből a világba a másikba, hogy ott kiteljesedik az élete. Tessék belegondolni, mit mond az Úr Jézus azon a bizonyos sírparton, a kétségbe esett Mártának és Máriának. Azt mondja az Úr Mártának, hogy feltámad a te testvéred. Erre fölmondja a leckét Márta, és azt mondja, tudom, feltámad a feltámadáskor. És erre Jézus azt válaszolja, én vagyok a feltámadás és az élet. És aki hisz én bennem, ha meghal is él. És aki csak él, és hisz én bennem, soha meg nem hal. És akkor felteszi a nagy kérdést Jézus, hiszed-e ezt? Mert ez a lényeg, hogy tudni tudom, csak hiszed-e? Magadra vonatkozóan hiszed-e? A szeretteidre vonatkozóan hiszed-e? Nagyon fontos kérdés. És erre föl kell készülni. Elmondok egy kis történetet, hogy 8. Henrik, angol király, igen, nagy zsarnok volt. Hát senki nem mondhatott neki semmit, de volt egy nagyon szellemes udvari bolondja, aztán mindenféle huncut szavakba öntötte azt az igazságot, amit senki nem mert megmondani a királynak, a király is derült rajta, meg az udvar is, és mindig levezette a feszültséget. És egyszer nagyon megtetszett a királynak a szellemes beszéde, és csináltatott neki egy aranyjogart, és azt mondta neki, barátom, amíg a birodalmamban nálad nagyobb bolondot nem találunk, tied az arany, bolond aranyjogar. És aztán valóban nem találtatott nála szellemesebb ember, de közben meghallotta az udvari bolond, hogy a király megbetegedett és nem fogad senkit. Besurrant a hálószobájába, meglátta a király, és azt mondja neki, barátom, el kell búcsúznunk. Erre a bolond, uram, és mikor jössz vissza? Hát azt mondja erre 8. Henrik, olyan helyre megyek, ahonnan még senki nem jött vissza. és ki parancsolhat neked, Uram? Erre azt mondja, hát a mindenható Isten. És van-e térképet, van-e úti elemózsiát, felkészült-e a nagy útra? És akkor ingerülten azt mondja a király, hogy tudod jól, hogy nem foglalkoztam Istennel, és nem érdekelt. Erre fogta a bolond az arany rojgard, belecsúsztatta Henrik hideg kezébe, és azt mondta, ó király, te vagy a birodalomban a legnagyobb bolond, mert tudtad, hogy el kell menned, de nem készültél fel rá. És vajon nekem, meg neked nem lehetne ezt mondani, hogy nem készültél fel rá? Hogy készülünk-e? De hát hogy kell erre fölkészülni? Hát nagyon egyszerű a fölkészülés. Tulajdonképpen egyszerűen csak együtt kell élni az Úr Jézussal. Csak közösségbe kell lenni vele. Ennyi. Aztán le is vetheted a halál gondját. Egyszerűen félreteheted a halál gondját, mert ha veled van, ha te ő vele vagy, ha közösségbe vagy vele, ha az ő lelked benned lakik, ha újonnan született ember vagy, örök életed van. Nem lesz, van. Mert az örök élet akkor kezdődik, mikor az örökkévalót befogadod. Akkor kezdődik. És ehhez nem kell más, mint a koldus lelkület. Igen, alázatos koldusként kell nekünk megállni Isten előtt. Mi ott nem követelőzhetünk, mert kegyelem. Ez a szó nagyon megmagyaráz mindent. Kegyelem. A kegyelem, tudjátok kinek jár, az elítélt bűnösnek. A régi világban, amikor még halálra ítéltek, akkor ha valakit jogerősen halálra ítéltek, egy dobása maradt, benyújtani a kegyelmi kérvényt. Mi mindannyian halálra ítélt emberek vagyunk, mindannyiunknak be kell nyújtani a kegyelmi kérvényt. Atyám, bocsáss meg, mert vétkeztem az ég ellen és te ellened. Nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevez. A megtérés. És nagyon fontos, hogy hogy lehet erre hitre eljutni. Ezzel szeretném befejezni, mert az Úr Jézus is ezzel fejezi be a dolgokat. Tehát elkezd vitatkozni ez a gazdag, szegény ember ott a pokolba, hogy de hát, ha egy halott menne vissza, akkor megtérnének. Tessék figyelni ezt a szót. Tehát így mondja itt, akkor arra kérlek, atyám, hogy küldd el őt, mármint Lázárt, apám házához, mert van öt testvérem, beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek a gyötlerem helyére. Ábrahám így válaszolt. Van Mózesük, és vannak prófétáik, hallgassanak azokra. De arra ezt mondta. Nem úgy, atyám Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. Igen, sokan azt gondolják, hogy a csodák megtérítik az embert. Vannak is gyülekezetek, ahol erre építenek. Az egész karizmatikus mozgalom teológiailag erre épít, hogy ha csodák történnek, akkor majd látnak az emberek és megtérnek. De testvérek, itt mi nem láthatunk. Itt hitben járunk és nem látásban. Nekünk hinnünk kell. Az Isten igéjének kell hinnünk. És itt vitatkozik, ugye, hogy ha halottak közül menne vissza valaki, akkor megtérnének. Hát miért nem lehet megtérni akkor, mikor maga Isten azt mondja nekem, hát gyermekem, térj meg. Hát akkor miért nem tudok megtérni? Mert nem hiszem, hogy ez fontos, vagy még ráérek. És nem látom, hogy milyen rettenetesen fontos. Van a pszichológiának egy olyan ága, aminek az a neve, hogy a tanatológia. Tehát a halállal foglalkozó tudomány. Na most ezeknek, ennek a tudomány képviselőinek szinte minden tagja bele zúgott a spiritizmusba. Az egyik legnagyobb egyénisége ennek a mozgalomnak egy bizonyos Monroe volt, aztán az a bizonyos Moody és Elizabeth Kübler-Ross, aki egy svájci pszichológusnő volt, mindegyik spiritista lett. Mindegyik a halottaktól akarta tudakozni a végén, mert ez az Elizabeth Kübler-Ross, ezt tanítják a pszichológiában, ez az egyik legnagyobb művelője a tanatológiának. Mi lett a vége? Spiritista lett. Először csak azzal foglalkozott, mert a tudomány mivel tud foglalkozni? Evilági dolgokkal. A határ megpróbálták átlépni. Ha az ember megpróbálja átlépni a határt, akkor a sötét oldalra fog jutni. Aki olvasta annak a bizonyos Moody-nak a könyvét, az élet a halál után, az egy spiritista mű, amelyik összegyűjtött egy csomó újraélesztett embert, és halál közeli állapotban lévő embernek a látomásait, és mindenféle tanúság tételét, és ezzel akarták bizonyítani, hogy mi van oda át. De ezek egyik se halt meg. Hát ezeket újraélesztették, ezek nem haltak meg. És amiket ők mondanak, azok csak spiritista látomások, démoni látomások. És belezúgtak ezek az emberek, hiába tudósnak mondják őket, spiritisták lettek, és a halottakon keresztül akarják megtudni, mi van oda át. Egyszer aranyosak voltak a harmadikas gyerekek, azt mondják nekem, Pista bácsi, te már öreg vagy, nem sokára meg fogsz halni, majd gyere vissza, azt meséld el nekünk, hogy mi van oda át. Aztán mondtam nekik, a gyerekek, nem jöhetek vissza. És egyetlen tanácsa van itt az Úrnak. Van Mózesük és profétájuk. Hogy lehet ezt lefordítani? Van Bibliájuk. Olvassák és hallgassák azokat. Sőt, most már mi mondhatjuk, van Krisztusunk, van megváltónk. Hallgassunk őre. Ebben a dologban csak őre szabad hallgatni. Így mondja az Úr Jézus, senki nem ment fel a mennybe, csak aki a mennyből alászállt. Nincs szakértő ebbe a kérdésbe. Egyetlen szakértő van, aki valóban feltámadt a halottak között. Jézus hozzá is fűzi, az utolsó mondat ugye az, Ábrahám ezt felelik, ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Nem győzte meg őket. Meggyőzhetetlenek vagyunk. Én is. Higgyétek el, minket nem lehet meggyőzni, csak a Szentlélek Isten tudja eljutatni az ember szívébe az éltető, életre teremtő Isten ígét. Van Mózesük és prófétájuk, hallgassanak azokra, és Jézussal vitatkoznak, mondtam, majd visszatérek erre a történetre, a szadduceusok, akik az akkori kor liberálisai voltak. Ők tagadták a feltámadást, tagadták az angyalokat, a lelket, és ők csak egy teremtő Istenbe hittek, és akkor Jézus azt mondja nekik, miután előadnak egy butácska történetet a sógorházasságról, hogy most nem mondom el, a lényeg az, hogy elmondanak egy történetet, hogy egy asszonynak volt 7 férje, és végül most a mennybe majd ki lesz a férje. Ezzel akarták Jézust megfogni. Erre Jézus azt mondja, hogy ott nem nősülnek, nem mennek férhez, hanem olyanok lesznek, mint a mennyben az angyalok. Tehát Jézus ezzel meghatározta azt, hogy milyen is lesz oda át. Nem nősülnek, nem mennek férhez, hanem olyanok lesznek, mint a mennyben az angyalok, és azt mondja, ti pedig igen tévelyektek. És megmondja miért, mert nem ismeritek sem az írásokat, sem az Isten hatalmát. Ezért tévelyek ma is minden ember, mert nem ismeri és nem is hiszi. Tehát tulajdonképpen, ha valaki őszinte szívvel elkezdi olvasni Isten igéjét, feltárul előtte a láthatatlan világ. Egyszerűen kinyilatkoztatja neki Isten, hogy van örök élet, és én azért jöttem, hogy neked örök életed legyen. Ez az ő üzenete ebben a történetben, hogy ember, térj meg, itt térj meg, az igére térj meg, és örök életed van. Ez a drága evangélium. Ebbe kell hinni, mert minden más csalóka. Az Úr Jézus azt mondta, ha a mennyeiek, ha a földiekről szólok, és nem hiszitek, hogyan hinnétek, ha a mennyeiekről szólnék néktek? Most ezzel azt akarta elmondani az Úr Jézus, hogy az ne próbáljuk kitalálni, milyen odaát. Nem tudjuk, nincs rá szó, nincs rá fogalom. Nagyon tetszett nekem egy angol matematikus Penrose, aki a többdimenziós terekkel foglalkozik, ugye a magyar Bolyai ismerte fel matematikailag először a többdimenziós terek létét, és ez a Penrose azzal foglalkozik, és azt mondja, egyszer félálomban megsejtettem, hogy mi az a negyedik dimenzió, de nem tudom elmondani. Csak matematikailag lehet leírni, mert nem láttuk, nem tudjuk. A Jelenések könyvében is mindig azt olvassuk a mennyei dolgokról, olyan mint. És akkor földi dolgokhoz hasonlítja. Nem jártunk oda át. De majd ott leszünk, és az az Úr Jézus, aki oda jár, onnan jött, mert nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus az Isten fia. Ezért ragaszkodjunk, mondja az apostol, a hitvallásunkhoz. Ahhoz, hogy van örök élet. És ez az élet az ő fiában van. És ez nagyon-nagyon fontos dolog. És nekünk, keresztényeknek óriási előnyünk van. Mert van Mózesünk, van prófétánk, és van drága Urunk, Jézus Krisztusunk, aki mindent elmondott. Csak hinni kell. Na most, ha valaki nem tud hinni, testvérek, nekem komoly tapasztalatom van, hogy miért nem hisznek az emberek. A legfőbb oka, hogy nem is akarnak. A legfőbb oka, hogy nem akarnak hinni. Tagadják az Istent, nem akarnak vele foglalkozni, nekik az nem érdekes. Nem kell. Ez az első. A másik, van egy olyan csoportja az embereknek, akik azt mondják, hogy szeretnék hinni, de nem tudok. Na most van ilyen bizony, hogy szeretne hinni, de nem tud. És miért nem tud? Azt mondja az Úr, nem az Úr karja lett rövidebb, hanem a ti bűneitek választanak el titeket a ti istenetektől. Ott van egy fal, ezért nem tud hinni. Aztán vannak, akik leteszik a bűneiket, megvallják, ezt tettem, azt tettem, loptam, öltem, paráználkodtam, bocsáss meg Uram, és őszintén teszik, és még mindig azt mondják, ott a fal. Hát azért, mert vannak ilyen okul dolgaink. Tehát mindent le kell tenni, az ugye levetve minden akadályt, és megkörnyékező bűnt. És mehetünk, és akkor egyszer csak azt veszed észre, hogy övé vagy, és boldog vagy, mert örök életed van. Úgy szeretném, ha a testvérek is átélnék azt, amit, hogy mindannyian átélnénk azt, hogy van bizonyosságunk. Hogy bizonyosságunk van. És ha nincs, azzal szeretném befejezni. Lázárt vegyétek például. Mit tett Lázár? Koldult. Ő koldus volt. Mikor Luther haldoklott, az volt az utolsó írása, hogy bizony koldusok vagyunk. És mikor megkérdezték a vele lévő lelkésztársak, na Márton testvér, most hogy akarsz megállni az Isten előtt, mint koldus? Nem kell szégyelni. A gazdag úttól nem kell szégyelni koldulni életet, örömet. Nem kell szégyelni. Azt mondja, hogy szemrehányás nélkül ad mindenkinek. Imádkozzunk. Áldunk téged, drága Urunk, mert csodálatos Isten vagy, aki nem csak földi dolgokkal ajándékozol meg bennünket, hanem az élettel, az örök élettel akarod. Ez a legnagyobb isteni ajándék. Méltó hozzád, Uram, ez a hatalmas ajándék, hogy az életet adod nekünk, és ezt az életet a fiadban adtad nekünk. Köszönjük, hogy úgy van, ahogy az ige mondja, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Igen, ha te vagy, Uram, az én megváltom, Uram és Istenem, akkor mindenem megvan. Örök életem van, akkor boldogan tekinthetek a jövőbe, Áldunk ezért téged, Urunk, hiszen ezért jöttél, és nincs kizárva ebből egy ember sem. Olyan jó látni azt, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz, ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Add ezt a hitet nekünk, Uram, növeld a mi hitünket, ajándékozz meg bennünket, Uram, teljes bizonyossággal, vedd el minden kétségeskedésünket, és adj meg nekünk, Uram, hogy alázatosak legyünk előtted, hogy tudjunk kérni, mert te adsz. És mindaz, ami még a szívünkön van, elmondjuk néked a tanult imádságban. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsáttunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.
Köszönjük az üzenetet, amely a szívünkre helyezte, hogy aki szeretné a túlvilágot megismerni, az megismerheti. Aki kér, az kap, aki keres, az talál, és az örgetőnek megnyílik. Az Úr Jézus Krisztus köti össze a láthatót és a láthatatlant. Ő az, aki áthatolt az egeken, ahogy hallottuk is. Hát erre bíztatunk mindenkit, és mindarra, amit hallottunk, hogy gondoljuk át és engedjük a szívünk mélyére. A mennyei valóság egészen konkrétan megtapasztalható itt, Jézus Krisztus segítségű hívásával, az ő megismerése révén. Éppen ezért nem ünneplünk halottak napját, se minden szenteket, mi az Úr Jézus Krisztust ünnepeljük. És a bárhol igehirdetésre megkérnek bennünket, mint hogy ez Fehérváron tudják a testvérek, hogy gyakorlat is, ott is, mindenütt az Úr Jézus Krisztust, a feltámadottat hirdetjük. Mert a mai ige világossá teszi, nincs és nem is lehet kapcsolatunk az elhunytakkal, se szentekkel, se más halottakkal. Ez a mai igében, ebben a mai igében Jézus Krisztus ezt teljesen világossá teszi. Mi itt és most a földön hirdessük az igét, evangelizáljunk, szeressünk, hívogassunk, hogy ki jöjjön Jézushoz, és adja az életét neki, és akkor örök élete lesz. Akik elhunytak, azok számunkra elzárt világba kerültek. Se innen oda, nincs kommunikáció, se onnan ide. Hát ez fontos, hogy éppen most a hétvége előtt úgy tisztázzuk, és mondjuk ki, és köszönjük, hogy erről hallhattunk éppen az igéből, hogy a láthatatlan világhoz egyetlen út vezet, akiről olvastunk a legelején a mai alkalomnak, én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az atyához, hanem csak is én általam. Úgyhogy kérem és bátorítom is a testvéreket, hogyha ilyen-olyan családi hagyományból, szokásból meglátogatjuk szeretteink sírjait, akkor a szeretteinkkel ne beszélgessünk. Semmilyen szinten ne beszélgessünk. Az Úr Jézussal beszélgessünk. Mert ahogy tiszteletes úrunk is jelezte, ha halottakkal kezdünk el kapcsolatot felvenni, más fog bejelentkezni. A démonvilág fog bejelentkezni, csak nem veszük észre rögtön. Tehát ez ennyire komoly dolog, hogy a halottakkal semmilyen kapcsolatot ne tartsunk, mert ők nem tudnak bejelentkezni, el vannak zárva. De ha nagyon erőltetjük ezt a kapcsolatfelvételt, akkor előbb-utóbb démonvilággal kerülünk kapcsolatba. Attól meg Isten őrizze meg bennünket. Tessék a tegnap estét újra átgondolni, vagy a felvételről meghallgatni a honlapon. Tehát ezek azért valós és nagyon komoly dolgok, de a pozitívum az, amit mindenképpen vigyünk haza, az Úr Jézus Krisztus valóságosan megismerteti velünk a mennyei erőket, a mennyei szeretetet, a mennyei világosságot, és mindazt, amire szükségünk van, és oda át is ő vár minket. mint igaz bíró. Benne bízzunk, és teljes örömmel készüljünk arra a napra, amikor egyszer el kell menni, és befejezem, Péter apostol levelében olvassuk ezt a csodálatos ígéretet, amely a hívő embereknek szól, a Krisztusban hívő embereknek. Teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amit Krisztus Jézus megjelenésekor kaptok.